Menedzsment Hetőit. T-Rádió.
Üdvözlöm a hallgatókat a Boldog Józanadók mai adásában, amely az Anonim Alkoholisták tagjainak közreműködésével készül. A mai műsorban Zoli történetével ismerkedhetünk meg, aki tűzoltóként dolgozik. Az adás munkatárs az Entei László, mikrofonnál Juhász Violettát hallják. Üdvözöllek itt a stúdióban, Zoli. Hogyan kerültél te kapcsolatba az alkohollal, vagy mi lenne az a pont, ahol elkezdenéd ezt a történetet?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Hálás vagyok érte, hogy itt lehetek és beszélhetek erről a problémáról, mert fontos része a felépülésemnek, hogy beszélhessek róla. Több fázisa van az életemben az alkohol jelenlétének. Már egészen gyerekkoromban, kisgyerekkoromban a közelében voltam, hiszen a családban otthon rendszeres volt azok a családi összejövetelek, ünnepek, amiket később fényképekről visszanézve figyeltem meg azt, hogy az asztalok mindig tele voltak üvegekkel. És ez nekem egy természetes, magától értetődő háttér volt. Én ezt nem gondoltam, hogy ez, én azt gondoltam, hogy mindenki így él, hiszen én ebbe születtem bele. És sikerült később, amikor a felépülésem alatt a felépülési programmal foglalkozva emlékeket, érzéseket, benyomásokat próbáltam előásni a gyerekkoromból is, akkor sikerült rátalálnom arra, hogy volt olyan helyzet, amikor én egy másik családba, tehát egy barátomnál voltam vendégségben, és nem volt jelen az alkohol, és más módon ünnepeltek, és én ott rosszul éreztem magam, feszélyezve, kényelmetlenül éreztem magam. Nekem az nem volt természetes. Tehát asztal körül ülni, beszélgetni érzésekről, odafigyelni a másikra, ez nekem teljesen furcsa érzés volt.
Ez társulhat azzal, csak hogyha most így belegondolok, hogy ha másnál nincs, és nálunk van, akkor az probléma már, mint hogy akkor mi valamiben bűnösök, vagy bajt csinálunk, vagy az nem jó dolog, hogyha nálunk ez van.
Én akkoriban gyerekként, tehát ezt most körülbelül így a 8-10 éves koromra értem, gyerekként semmiképpen sem azt vettem észre, vagy úgy közelítettem meg ezt, hogy velünk van a baj. Tehát más szempontból nem volt. Tehát társaimtól hallottam, meg azóta én is nagyon sokat foglalkoztam a témával, és ismerkedtem, hogy milyen romboló hatása van az alkoholnak egy családban. Nálunk egyszerűen csak jelen volt. Tehát az, hogy minden más szempontból én megkaptam sok mindent a szüleimtől, amit egy gyereknek meg kell kapni, gondoskodást is.
Érzelmi szempontból gondolom.
Minden, nem pont érzelmi szempontból nem. Tehát, hogy alapvetően ahhoz egy stabil, kialakult érzelmi háttérnek kellett volna lenni. De édesapám is diszfunkcionális családi háttérből jött, édesanyám is szintén, a nagybátyám is alkohol miatt halt meg, a nagynéném is alkohol miatt halt meg, ez az apai ág, a nagypapám is különböző módokon, a nagynéném, mert a mája vitte el, az apai nagypapámra pedig a ló lépett rá részegen. Már nem a ló volt.
Nem a ló volt részeg, gondolom.
De hogy alapvetően azt a fajta érzelmi stabilitást, azt az önértékelést egyik szülőm sem hozta magával, amit aztán nekem átadhattak volna. De ehhez képest, ahonnan ők jöttek, én nagyon-nagyon sok mindent kaptam, amit ők ahhoz képest fel tudtak építeni.
Nem tudom, hogy testvéreid esetleg vannak, akik...
Egy öcsém van.
És vele sem tudták kialakítani, vagy nem volt egy ilyen kis közös nyelvetek?
Hát 11 év korkülönbség volt köztünk. Van egy ilyen pontja az anonim alkoholisták felépülési programjának, ahol is jóvátételt kell nyújtanunk azoknak, akik ellen elkövettünk valamit. Hát öcsém is rajta van a listán, elég vastag helyzet volt, nagyon sok helyzet volt, ahol én vele szemben elkövettem dolgokat. Egyszerűen azért, mert felborult a családi rend. Tehát édesapám egy idő után nem látta el a feladatait, mint családfő, mint férj, mint apa, és mint férfi, és ezt én akarva, akaratlan, de én bizonyos ilyen terheket átvettem.
Nyilván ezzel társult a felelősségtudat, mint ugye te voltál, így gondolom, a következő...
Így van, csak nem egészséges módon. Tehát, hogy túlzóan. Tehát, hogy én
akkor onnan... hány éves voltál, amikor már kezdted átvenni?
Hát ez a kamaszkorom. Ez a mondjuk 15-17 éves korom, amikor is tulajdonképpen azt vettem észre, hogy nekem bizonyos szempontból lett egy gyerekem. Mert az öcsémmel sokszor olyan helyzetben én foglalkoztam, amikor a szüleim nem. És ezt aztán ráterheltem, mert én meg hiányoltam a kamaszkoromat, és ezt természetesen az öcsém nyakába akasztottam akaratlanul, úgyhogy a mai napig nehéz dolgozni azon a kapcsolaton, bizalmon, hogy ez köztünk helyreálljon.
És úgy végig véve a folyamatot, mikor kezdtél el már úgy inni, hogy akár rendszeresen, vagy akár még csak csíntevésként, vagy bármilyen, tehát amikor nem gyerekként?
15 éves voltam akkor, amikor az első sörömet tudatosan ittam meg. Tehát előtte is szokás volt nálunk, és én azt gondoltam, egyébként minden családban ez normális, hogy a gyereknek az a jutalma az asztalnál, hogy leihatja a habot a sör tetejéről. És úgyhogy nekem ez természetes volt, az alkohol, meg az alkohol jelenléte, és semmifajta visszatartó erőt azért az nem jelentett nekem, hogy a fogyasztó édesapám, a fogyasztó nagypapám, vagy a fogyasztó nagybátyám megpróbált megóvni a fogyasztástól. És 15 évesen ittam meg az első sörömet, szakmunkás iskolából hazafelé jövet egy osztálytársammal, egy közért háta mögött, és az volt az első tudatos fogyasztásom, ami arra irányult, hogy alkohol kerüljön a szervezetembe, és rögtön párosult több dologgal, ami maga a betegség kialakulásához vezetett később. Egyrészt, hogy ez valami olyan titkos dolog, ami csak a miénk, tehát lett egy bizalmi partnerem, lett egy társam hozzá, akivel ezt meg tudom osztani, és kialakult az a mi a világ ellen típusú
gondolkodás.
Hogy akkoriban annyira nem volt bizalmam, tehát ez is azért gyökerezik a családi háttérből is, hogy bizonytalan volt körülöttem a helyzet, a légkör, hogy nekem úgy alakultak ki ezek a viszonyok, hogy vagy ellenem, vagy mellettem. Tehát, hogy azt feltételezzem valakiről rögtön, hogy én bizalommal forduljak hozzá, azon a mai napig dolgozom.
Ilyen, és, bocsánat, hogyha mondjad nyugodtan.
És na, lényeg az, hogy vele megittuk ezt az első sört, és az első sör az úgy hatott rám, hogy rájöttem, hogy ez felszabadít, könnyedé tesz, a szorongásokat, a félelmeimet elnyomja. Azt gondolom egyébként, hogy mindenki másra is így hat, De nekem nem volt más megoldásom. Uh-huh. Tehát én nem kaptam más megoldást sehonnan, és ez egy az első, amivel találkoztam, ami erre képes volt. És ezért volt az, hogy azt hiszem, hogy 3 vagy 4 nap múlva, tehát ez nekem ez az élmény annyira erőteljes volt, hogy muszáj volt ezt kipróbálnom, és már akkor szenvedély beteg módon viszonyultam hozzá, hogy a következő ilyen alkalom az rögtön egy üveg bor volt.
Mondanom egy sem, magad?
Így van. Mondanom sem kell, hogy az egy üveg bor az úgy ütött ki engem, hogy, hogy hazafelé menet délután egy parkba eldugva ittam meg azt az egy üveg bort, és valamikor másnap reggel egy sóder kupacon feküdve tértem magamhoz. És akkor ez megijesztett, de az élmény megmaradt, hogy kiütött abból a világból, ami nekem nehezen nem volt élhető volt.
Én ezt akartam kérdezni, miközben félbeszakítottalak, hogy ugye nagyon sokan mondják ezt, hogy a szorongások felszabadítása, vagy a gátlások levetkőztetésének az eszköze az alkohol az életükben. Tehát, hogy akkor ez nálad is így volt, és ez a fajta biztonság, amit mondasz, hogy, vagy bizalom, amit az alkohollal éltél meg. Ez tényleg nagyon érdekes, illetve most az, hogy kiszabadított téged ebből a világból. Tehát, hogy mégsem úgy hatott rád, hogy annyira megijedek, hogy ilyet többet sose. Ez számomra kicsit érdekes, hogy vajon miért nem? Miért nem volt egy taszító példa ez? Vagy egy taszító élmény?
Hogyha a mai világhoz való viszonyomat, emberekhez való viszonyomat nézem, akkor ma már én is azt gondolom, hogy ez volna természetes, hogy ez taszító legyen. De az akkori világlátásomhoz képest ez egyáltalán nem volt taszító, mert nem volt más.
Példa vagy bármi.
Tehát nem volt semmilyen más olyan eszközöm, amivel én ki tudjam kapcsolni magam a világból. Tehát valami... Voltak ilyen próbálkozásaim, tehát hogy valamennyit jelentett is, például koncertre elmenni. Én nagyon-nagyon sokat jártam akkor kamaszkoromba koncertekre, rockkoncertekre. Heti 2 alkalommal legalább koncerten voltam, de nem adta meg azt az élményt, önmagában csak egy koncertélmény, hogy engem ki tehát rendbe tudjon lelkileg tenni, úgymond, egy ilyen frusztráltabb nap után. Valószínűleg azért nem, mert nekem sokkal több kellett ahhoz, hogy rendbe jöjjek, úgymond. Ahogy egy emberek ki szoktak kapcsolni ilyen alkalmakkor.
Egy kis szünet után akkor már is folytatjuk.
Cry. take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight.
Társ a bajba.
Ugye a szünet előtt említetted, hogy neked sokkal nagyobb adag kell, vagy sokkal nagyobb valami kell, hogy kikapcsoljon és kiemeljen ebből az életből, vagy ebből a, nem tudom, kicsit ilyen negatív gondolkodásból. Ezek után hogy alakult a kapcsolatod az alkohollal? Egyre gyakoribbá váltak az ilyen események, vagy egyre több volt esetleg a mennyiség, ugye rövid idő alatt egy pohár, vagy egy doboz sör és egy üveg bor. Mi következett ezután?
Az, hogy megtanuljam használni. Mert hogy szükségem volt rá, az az élmény az megmaradt, hogy ez nekem jó, erre szükségem van. Innentől kezdve a következő az volt, hogy az évek folyamán megtanultam úgy fogyasztani, legalábbis én azt hittem, hogy sikerül, és sikerült megtanulnom úgy fogyasztani, hogy közben működtessem valahogy az életemet. Tehát, hogy azért vizsgákat valahogy letegyek, munkahelyekre elmenjek, a családom lehetőleg ne nagyon zaklasson érte. Nem, igazából már a vége felé sem az volt nekem a problémám, amikor én szembesültem az alkohol hatásaival az életemre, hogy én iszom. Nekem az volt a problémám, hogy a környezetemnek van abban a problémája, hogy én iszom. Tehát én nem tettem volna le, hogyha ennek nem lettek volna következményei.
És mik voltak ezek a következmények? Elszigetellődtél, vagy hogy?
Hát elsősorban, ami azt gondolom, ami a legsúlyosabb, és a legnehezebben volt nekem észrevehető, és tetten érhető, az, hogy tulajdonképpen érzelmileg nem nőttem fel. Tehát érzelmileg én ott maradtam, amikor én letettem az italt, az 29 éves voltam akkor. Egy 15 éves kamasz fiú lelki világával. Egyszerűen azért, mert ott megrekedt az érzelmi fejlődésem. Hiszen ahogy nekem örömöket, csalódásokat fel kellett volna dolgozni, és lelkileg fejlődni, azokat én mind letompítottam az alkohollal, tehát mindenhez ittam, és ezért ez nem történt meg. És az elsődleges kár az ez volt az életemre nézve, és ennek ugye voltak következményei, hogy a kapcsolataim nem fejlődtek, az emberi kapcsolataim nem fejlődtek. Aztán nyilván hatása volt a gondolkodásomra is. Torzította nagyon erősen a gondolkodásmódomat is. A világ egyre ellenségesebb, egyre nehezebb volt elhinnem azt, hogy tudok érvényesülni benne, egyre nehezebb volt magamat értékes és fontos embernek látni. Természetes módon választottam ehhez a lelki világhoz olyan párkapcsolatokat, olyan hölgyeket, akik szintén maguk is diszfunkcionális családi háttérből jönnek, és egy érdekes helyzet alakult ki 29 éves koromra, addigra én már mindent megpróbáltam.
Mik voltak ezek a próbálkozások?
Tudni kell azt ehhez, hogy én először józanodó alkoholistával 23 éves koromban beszéltem. Csak nem értettem semmit abból, amit mond, de megmérgezte az ivásomat az a beszélgetés. Tehát egész addig én tudatlanul ittam. Nekem ez így természetes volt, hogy meginni, letagadni, megszerezni rá a pénzt, meginni, letagadni. Ez így természetes volt ez az élet. És egyszer 23 éves koromban fölhívtam az anonim alkoholistákat, az anonim alkoholisták telefonszámát, kinéztem a telefonkönyvből, és felhívtam. Egyszerűen azért hívtam fel, mert az akkori páromnak ígéretette, aki mondta, hogy egy kicsit sokat iszok, tehát ebben kéne már valamit kezdeni. És ígéretet tettem neki, hogy jó, majd valami segítség után nézek. Nem azért, mert ez volt a meggyőződésem,
nem,
hogy szabaduljak a számunkéréstől. És csak hát tudtam, hogy azért ez nem marad annyiban, tehát a következő nap szintén lesz egy kérdés, vagy a következő héten, ezért valamit mondanom kell, hogy valamit tettem ezért. És fölhívtam az anonim, és annyira megdöbbentő volt, amit én ott hallottam, hogy az befészkelte magát az agyamba, de addigra nekem már kialakult. Tehát nem problémaivó voltam addigra, hanem kialakult már az alkoholizmusom, úgyhogy évek kellettek hozzá, míg újra meg újra szembesültem azzal, hogy amiket az ember mondott, az én életemben szép lassan beteljesül.
Miket mondott egyébként, vagy mi az, ami befészkelte magát?
Például ilyesmikről volt szó, hogy egy egészséges ember nem gondolkodik azon, hogy hol van a határa annak, hogy mennyit ihat. Egy nem alkoholista, vagy nem problémásívós ember egyszerűen csak a vasárnapi ebéd után megiszik egy pohár bort, és nem kívánja a következőt, és nem gondolkodik rajta, hogy vajon azt még megígyhatja-e, avagy árt-e neki. Ezt lefordítva az én nyelvemre, ez annyit tett, hogy nekem soha nem jut eszembe az, ja, és hogyha szóba kerül, hogy mi lenne, hogyha én letenném az italt és többet nem innék, az azért szorítja a torkomat, hogy azt én rosszul viselném el. Ha bármi betegség, akármi következtében nekem azt mondanám mondjuk egy orvos, hogy mostantól alkoholt nem fogyaszthatok, mert allergiás rá a szervezetem, hát az nekem nem egy jó érzés. Hogy egy egészséges embernek ez nem probléma. Valószínűleg úgy viszonyul hozzá, ahogy az én agyam a krémeshez. Hogyha azt mondják nekem, hogy te allergiás vagy a krémesre, és holnaptól nem ehhez többet, hát valószínűleg tudomásul veszem, nyilván nem örülök neki, de teljes értékűen élem tovább az életemet. Az én agyam az nem így működik, az én agyam az úgy működik az alkoholra, már úgy vagy beállítva, hogy anélkül nem működik. Ennyi.
Ez nagyon-nagyon fontos, amit most mondasz, és nagyon olyan látható példával mondtad, hogy tényleg nagyon örülök neki. És ugye, hogy ez, amit mondasz, hogy ezek után nem ugyanolyan volt az ivás, nem elrontotta, ugye ezt mondtad, azt hiszem pont ezzel a szóval. Ezek után hogy ittál? Tehát volt kapcsolódott egy lelkiismeretfordulás, egy félelem? Mi volt az?
Visszatekintve, így a 15 évben számolom, attól az első sörtől az utolsóig. 15 évben számolom az én pályafutásomat. Az első két nagy szakasza volt, amit észre kellett vennem. Az első rész az a tagadás. Azon sikerült ezzel a beszélgetéssel valahogy túlkerülnöm, hogy tényleg itt van valami probléma. A második ilyen nagy szakasz pedig az önfejűség, a makacság, az, hogy nekem van egy problémám, de majd én megoldom. Na ez, ami nagyon-nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy én ezt nem tudom megoldani, nekem ehhez segítség kell. Tehát alapvetően nem voltam arra szocializálódva, hogy én segítséget kérjek. Tehát nem nagyon segített nekem az a szerzett tapasztalat családi háttérből, hogy mondjam, édesapám már sokszor volt türelmetlen, nem volt arra türelme, hogy kivárja, hogy valamit elvégezzek, megcsináljak, megdicsérjen, támogasson. Azt tanultam meg, hogy terhére vagyok a környezetemnek, hogyha valamit nem tudok csípőből megoldani. Ezért vagy megtanultam megoldani, egyébként azt mondják, a szakma azt mondja, hogy az alkoholista az nagy probléma megoldó, pont ezért, mert megtanulom csípőből megoldani a problémát, vagy megtanulom eldugni, letagadni, eltüntetni, hogy ne kelljen szembesülni azzal, hogy én ezt nem tudtam megoldani. Na, ez tartott nekem még évekig, hogy eljussak odáig, hogy nekem szükségem van segítségre, és utána még azért el kell jutni odáig, hogy képes is legyek kérni azt.
Hogyan alakultak a mélypontjaid? Mert nyilván kellett, hogy legyenek mélypontjaid, vagy kellett az a fázis, amikor már azt mondtad, hogy na, itt már nem tudok mit csinálni egyszerűen. Itt valami kell, hogy jöjjön.
Nekem egyértelműen, ami a mélypontom volt, ezt említettem, hogy voltak olyan kapcsolataim hölgyekkel, ahol a másik fél sem egészségesen viszonyult, hogy érkezett az életembe, ez akkor történt már, amikor már tudtam, hogy velem gáz van, tudtam, hogy nekem problémám van az alkohollal, de nem tudtam, hogy erre van megoldás. Tehát az, hogy én találkoztam egyszer egy emberrel, és beszéltem vele, az így nekem beveszett a múltba, és annyiszor időnként beszéltünk telefonon eleinte, és én annyiszor durván, sértően küldtem el már, mikor néha felhívott, és kérdezte, hogy na, mi van velem, mert zavart ez a tükör, amit tartott elém, hogy azt gondoltam, hogy ez az ember már nekem úgysem segít, és egyébként is megpróbáltam ugye egyedül megoldani, és nagyjából ez ilyen 5 évet ölel fel, amíg avval kísérleteztem, ami egyébként az Anonim Alkoholisták nagykönyvébe egyetlen bekezdésben le van írva. Próbáltam egyik italról a másikra váltani, próbáltam, azt kipróbáltam, hogy majd én nem iszok délelőtt, mert felállítottam ilyen teóriákat, hogy szerintem az az alkoholista, aki délelőtt iszik, és délután nyugodtan ihatok. És akkor, amikor megdőlt ez a dolog, kiderült, hogy valamelyik reggel, amikor elmentem piacozni, begurítottam 2 felest a hentes előtt, akkor rájöttem, hogy nem jó, és nem azt vontam le konklúziónak, hogy akkor én alkoholista vagyok, hanem azt, hogy nem jó a teória.
Itt nem jó.
Felállítok egy másikat. Rengeteg ilyet próbáltam felállítani, megpróbáltam nem inni bort, megpróbáltam nem inni rövid italt, meg egyik italról a másikra váltani, és melbevágó élmény volt, mikor az Anonim Alkoholisták nagykönyvébe egyetlen bekezdésben elolvastam azt az 5 évet, hogy én mi mindennel kísérleteztem, hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok alkoholista. És miután kifogytak a lehetőségeim, a legvégső lehetőségeim is, már ott tartottam, hogy rendben van, én iszok sört, bort, pálinkát, amihez jutok, iszok egyedül, iszok társaságban, iszok reggel, iszok este, iszok bárhol, bármikor, mert sikerült ennyit bebizonyítani magamnak, hogy ezeket én nem tudom betartani. Jöttek ezek a súlyosabb erkölcsi kategóriák, hogy na jó, jó, rendben van, de hát nyilván én nem vagyok egy rossz ember, mert itt már ez erről szólt, nyilván nem vagyok egy rossz ember, mert azzal van a baj, aki beül ittasan az autóba, és mások életét kockáztatja. Egész addig tudtam ebbe is kapaszkodni, amíg egyszer csak észre nem vettem, hogy egy autóba ülök, és 2 embert, tehát neki mentem egy másik autónak, és 2 embernek az életét kockáztattam azzal, hogy itt a sambolán mögé ültem. És ez már nagyon a vége volt. Ez egyszerűen olyan erőteljes trauma volt, amivel így nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt éreztem, hogy nekem le kell tenni az italt. Úgyhogy én akkor erőből magamtól fogtam, és abba hagytam. És egy évig nem fogyasztottam alkoholt, de még mindig nem tudtam azt, hogy a betegség nem az, hogy én iszom. Hanem a betegség az ott van a gondolkodásmódomban, az érzelemvilágomban. Hogyha én ugyanolyan maradok, mint voltam, előbb-utóbb inni fogok. Egy évig én megálltam, hogy ne igyak. Ezt azt gondolom, hogy csak alkoholista érti meg, hogy mit jelent az megállni alkohol nélkül egy évig. És ezután újra italhoz nyúltam, és akkor döbbentem rá, hogy hát ebből így nincs kiút, mert hogy egy év nem ivás után én azt gondolom, hogy minden rendben van. Én már nyugodtan megihatok egy pohár peskőt. Mert hogy szilveszter van. És ez is egy ilyen fontos sztereotípia, amiben bele lehet kapaszkodni, hogy hát mindenki iszik szilveszterkor. És megittam azt az egy pohár pezsgőt, és döbbenetes volt, hogy 3 nap múlva értem magam. Az egy pohár pezsgő után a következő, amire emlékeztem, hogy kiesett 3 nap, az év első 3 napja. És ezt is csak később értettem meg, mikor a közösségbe tanulgattam, hogy hogy is működök én, hogy ez egy progresszív betegség. Attól, hogy én abba hagytam az ivást, az a betegség tovább romlott.
Ugyanolyan, és sőt nagyobb erővel így fog van, visszatérni.
Hogy azt az egy évnyi kihagyott mennyiséget igényelte a szervezetem. És akkor maradt az, hogy hát akkor én ilyen vagyok, próbáltam beállítani magam arra, hogy ez így marad. És akkor érkezett az életemben egy szerelem, egy hölgy. Már az is furcsa volt, hogy én képes vagyok erre az érzésre, azt meg aztán végképp nem tudtam hova tenni, hogy felém valaki képes ezt az érzést érezni, de olyan egyértelmű volt, hogy egyszerűen kénytelen voltam ezt elhinni. És adott egy óriási löketet, adott egy nagyon nagy életigenlést. És nagyon érdekes volt ez a kapcsolat, ahogy a hölgyel alakult, nem úgy, ahogy a korábbi kapcsolataim, ez a hölgy külföldön élt, és csak egy-két hétre találkoztunk. Aztán megint kiment külföldre, és megint egy-két hétre találkoztunk.
Mennyi idő telt el a kettő között?
Egy-két hónapig távol volt. Tehát az élet helyzete, az akkori, ezt hozta. Ami az volt a különbség, hogy ő egészségesebb lelkivilággal rendelkezett, mint korábban azok a hölgyek, akik az életemben voltak. Ami azt eredményezte volna normál esetben, hogy az első olyan jelre, ami az én alkoholizmusomat mutatja, a viselkedésemet, az érzésvilágomat, ő szakít velem. De mivel elég távol volt a napizolitól, így meg tudott erősödni a kapcsolat köztünk, úgy, hogy telefonon és elektronikusan érintkeztünk egymással, ahhoz, hogy ő már felvállalja ezt mellettem, és kimondja olyan dolgokat, amiket előtte senki nem mondott ki nekem. Hogy a család, édesanyám is úgy viszonyult, ahogy egy társfüggő az alkoholista mellett, hogy nem meggyőződésből, nem segítőkészséggel, de mindenképpen indulattal jött ki az mindig, hogy csinálj valamit magaddal, tegyél valamit. Tehát vagy támadás volt, vagy pedig önvédelem volt saját részükről, és ez a hölgy pedig teljes lelki békével mondta azt, hogy ez így nem normális, hogy én délután 5 órakor, mikor vele találkozok, italszagúan érkezem. És ő mondta, hogy hát figyelj, ez egy probléma, ez egy betegség. Hogy menjen az anonim alkoholisták közösségében, van egy ilyen közösség például, és tudják orvosolni. És olyan természetes egyszerűséggel mondta ezt, hogy én megdöbbentem. És az első reakcióm az volt, hogy nem, az nekem nem jött be. Tehát annak idején, amikor én már egyszer voltam, megpróbáltam, nem jött be. De az lett a vége, hogy ez mégiscsak volt egy akkora erő, hogy akkor ezt megtettem, ezt a lépést. 42 nap után még visszaestem, de a 42 nap visszaesés pedig azért volt nekem nagyon fontos momentum az életemben, mert akkor döbbentem rá, hogy és ezt még mindig nem magamért csinálom. Mert hát meg szerettem volna tartani ezt a hölgyet az életemben, és ott szembesültem azzal, hogy na ez a betegség valójában. Akkor jött meg a betegség tudatom, mert hát letettem az italt, őszinte tudtam lenni, közvetlen tudtam lenni, olyan bizalmi kapcsolatom alakult ki akkora párommal, ami soha előtte emberrel nem volt. Tehát el tudtam neki mondani azokat a dolgokat, amiket
eddig
senkivel
nem... letagadtál esetleg?
Amiket nem is gondoltam, hogy bárkinek, tehát fel sem merült, hogy én ezt elmondhatnám valakinek. Hogy nekem járnak az agyamban olyan gondolatok, ami az ital körül forog. Hogy akkor, amikor én veled beszélgetek, közben azt kattok az agyamba, hogy mikor ihatom már meg a felesemet. Én nem gondoltam, hogy bárki más ezt megértené. És ezért nem is próbáltam meg kimondani. És akkor ott ennek a hölgynek kimondhattam, és óriási falak dőltek le. És mindennek ellenére, ami az életembe került értékként, ennek ellenére ő ugye szintén elrepült külföldre, és én hazafelé jövet egy tavaszi, gyönyörű tavaszi napon, semmifajta negatívnak tartott érzést nem volt bennem, semmi rossz érzés nem volt, semmi olyan, amiért. Egyszerűen csak annyira jól voltam, hogy hát csak megiszok egy sört, mert jó idő van, mert miért ne tehetném meg. És bementem a kocsmába, és kikértem a sörömet, és nem voltam tudatában annak, hogy mit teszek. Tudtam már. Már tudtam. Már tudtam azt is, hogy az anonim alkoholisták közösségébe akkor már jártam. Tudtam már, hogy ott vannak a megoldások. De nem tudtam használni őket még. És na, akkor történt meg, hogy amikor szembesültem azzal, egyébként a hölgy fölhívott telefonon, 8-szor. Nem tudom, hogy miért, de 8-szor újra hívott, amíg ki nem jöttem a kocsmából. Akkor jöttem rá arra, hogy fél söröm még ott volt az üvegbe. Annyira erős volt az, hogy azt a fél üveg sört még meg kell inni, hogy akkor tudatosult bennem, hogy ez egy betegség. Ez egy érzelmet, elmét érintő, nagyon súlyos betegség, hogy az első mikromnyi, első kis korty alkohol bekerül a szervezetembe, onnantól kezdve nekem nincs döntésem. Tehát azt nekem el kell kerülnöm, mert azért a fél sörért én megint elkezdtem hazudozni, elkezdtem letagadni, elkezdtem magyarázkodni, visszajött a régi megoldás, az összes olyan reakció, csak azért, hogy azt a fél üveg sört letagadjam. Később értettem meg, hogy a párom utána azt mondta, hogy nagy nehezen eljutottunk oda, hogy nem azok voltak a problémák, amiket én ott felsoroltam, hogy fölhúzott a szomszéd, a hentes átvert a piacon, mindent kitaláltam, nem fogadta el, mindig azt kérdezte vissza tőlem újra meg újra, hogy ezt érti, és mi a probléma. Addig, amíg ki nem húzta belőlem azt, hogy hát megittam egy sört, akkor ő megköszönte és elköszönt. És akkor döbbentem rá arra, hogy én egy visszafordíthatatlan betegségben szenvedek, egy halálos, progresszív, gyógyíthatatlan betegségbe, és ezt úgy hívják, hogy alkoholizmus. És hogy egyetlen egy megoldása létezik ennek, hogyha elfogadom, hogy nincs hatalmam az alkohol fölött, mert akkor volt, akkor éreztem azt először, hogy elveszítem, teljes egészében elvesztettem az irányítást, és másnap reggel én úgy keltem föl, hogy még aznap hajnalban fölhívott a hölgy, és azt mondta, hogy hagyjuk abba, mert ő már nem bírja ezt a hullámvastazást. És másnap reggel úgy keltem föl, hogy mindegy, mi történik. Tehát nekem, én alkoholista vagyok, én nem tudok ezzel mit kezdeni. Másnap, hogyha fölkelek, én onnantól kezdve lehet, hogy én inni megyek, lehet, hogy félúton meghalok valahol, epilepsziás rohamba, lehet, hogy előtt a villamos részegen, nem tudom, de ugye én ebbe fogok meghalni, az biztos, és elfogadtam. Ezt elfogadtam. Elfogadtam magamat beteg embernek. Nem akartam erővel megváltoztatni. És onnantól kezdve nem kellett innom. Egyszerűen nem kellett. Elmúlt a kényszer. Tehát ivásvágyaim később is voltak, mert ugye azt tanulta meg az agyam, hogy ez a megoldás, de a kényszer elmúlt. És azt hiszem, hogy akkor tanultam meg azt, hogy mit jelent 24 órában élni. Hogy nem tudom, mi lesz holnap, de ma nem iszok, és a mai napomat próbálom meg valahogy értékessé tenni. És ez most már 8,5 éve volt.
Nagyon-nagyon-nagyon nehéz megszólalnom, mert tényleg annyira látom rajtad ezt az őszinte levetkőzést, és ennek a csendes, tiszta valóját, hogy tényleg nagyon nehéz ezt csak hallani is, és ezt az emberi esendőséget, ezt a nem tudom mihez csatolni ezt, hogy igazából amit mondasz, hogy nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy mi van, ez vagyok én, ez a bajom. És az, hogy te ezek után, ezután a trauma után, vagy ezután a hihetetlen nagy vágás után nem az alkoholhoz nyúltál, hanem pont, hogy az ellenkező, és azt mondtad, hogy nem kell innom. Ez tényleg nagyon nagy hatással van rám is, és azt hiszem, hogy a hallgatók legtöbbére. És ezután te próbálkoztál, tehát hogy ezután mi volt? Te mentél ugyanúgy csoportba, vagy anonim alkoholistákhoz, vagy ez már tényleg csak úgy a magad döntése volt, vagy hogy volt ennek a folyamata?
Ezt úgy hívom, hogy mélypont. Ezt később hallottam a társaimtól is, hogy mindenkinek megvan a sajátja. Hogy innentől kezdve lehet építkezni. Tehát, hogy idő kellett fölismerni azt, hogy innentől kezdve maradt ugye tiszta az agyam eleve az alkoholtól, és innentől kezdve kezdtem el máshogy szemlélni a világot, szép lassan megváltozott a világképem, el kellett kezdenem egy munkát. Szokták itt emlegetni a közösségbe azt a rózsaszín felhőt, ami arról szól, hogy nem kellett innom, ma sem. Tehát amikor nem izomból, akaratból nem iszok, csak rádöbbenek arról, hogy ma sem ittam, és már ma sem ittam, és már egy hete, és már két hete, és már egy fél éve. Ez óriási flash. Tehát olyan élmény, nem tudom máshoz hasonlítani, mint olyan ember, akit börtönbe zártak egy életre, és egyszer csak, amit nem várt ki szabadul. És aztán idő kellett, míg megértsem én is azt, amitől óva intett a szponzorom, és a társaimtól is így hallottam, hogy el kéne kezdeni dolgozni a józan életemen. Hogy rendben van, nem kell innom. Elfogadtam, hogy alkoholista vagyok, elfogadtam azt, hogy 24 órában gondolkodva próbáljam ezt a helyzetet valahogy látni, hogy éber legyek, hogy elkerüljem az alkoholfogyasztást, viszont ahhoz, hogy egy tartós lelki békére szert tegyek, ahhoz meg kell változni annak a személyiségnek, annak a gondolkodásmódnak, ami engem az alkoholhoz vitt. És újra meg újra meg kellett küzdenem avval a makacsággal, hogy én tudom. Újra meg újra erőszakot kellett magamon tenni azért, hogy hallgassak másokra. Tehát nem véletlen van az, hogy az anonim alkoholisták közösségében igyekszünk nem tanácsot adni egymásnak, a saját tapasztalatainkat elmondjuk, és a másik kiveheti belőle, amit ő tud alkalmazni. Mert ez vált be. Mert én is úgy vagyok felépítve, olyan mérhetetlen egóm volt, hogy bárki akármilyen jó szándékkal próbált volna közelni nekem tanácsot adni, tehát nem véletlenül nem tudott megközelíteni se orvos, se hozzátartozó, nem tudtam mit kezdeni a tanácsokkal. Én nem tudom követni a tanácsokat. Iszonyú nehéz ránevelni magam arra, hogy ott kezdődik, hogy kellett hozzá egyáltalán olyan ember, akiben megbízok. Ahol azt érzem, hogy olyan mintát kapok, ami számomra vonzó és követhető. Ilyen a legelső ember az életemben nekem a szponzorom volt. És ez a bizonyos rózsaszín felhő elkezdett elmúlni, és elkezdtem rájönni arra, hogy szép, meg jó, és ez nekem fontos, hogy én nem iszok, de senki más nem érdekel. Tehát se a közvetlen környezetemet, se a főnökömet, se a postást, senki nem tart engem se hősnek, se különleges embernek, azért, mert nem iszok, mert hogy ez így természetes. Tehát, hogy abba a világba, ami elől elhúzták a függönyt, az derült ki, hogy ez mindenkinek úgy természetes, ami nekem 15 éves küzdelmem volt felismerni. És innentől kezdve kellett elkezdenem dolgozni azon, hogy megváltozzon a gondolkodásmódom, és ahhoz az kellett, hogy ne gondolkodjak avval az aggyal, amivel Én újra meg újra arra megoldásra jutottam, hogy meg kéne inni valamit. És így szép lassan elkezdtem kezdeni dolgozni a lépéseken, és rögtön a második lépés azt mondja, az anonim alkoholisták második lépése azt mondja, hogy kell, hogy legyen rajtam kívül egy felsőbbrendű erő. És hogy ezt el tudom hinni. Mert hogy abból az élményből táplálkozva, hogy én nem tudom irányítani az életemet, visszanyúlva ahhoz az alapélményhez, mindig oda nyúlok vissza, a mai napomban is, hogyha nem vagyok elég hálás azért, amin van, oda mindig vissza tudok nyúlni, hogy létezik rajtam kívül az én irányításom, az én akaratomon túl, létezik nagyobb erő, az biztos, mert az alkohol az volt. Hogy akkor talán létezhet más rajtam kívül nagyobb erő is. És hogy bármit is tesz, akar, csinál velem az a nagyobb erő, ez mondjuk már a harmadik lépésünk, nekem jobb rábízni az akaratomat. Mert az én megoldásom az egyértelműen, még azt sem mondom, hogy a halál felé visz, mert az jó lett volna. Ahhoz képest, ahova én eljutottam az alkoholfogyasztással, mert meghalni az jó alternatíva lett volna ahhoz, ahova én eljutottam egy ponton már a vége felé, hogy van rosszabb. Tehát amikor élni már nem tudok, de meghalni sem. És ehhez képest bárki irányítja az életemet, bárki, az jobban csinálja, mint én. És akkor rábízom. És aztán ezt jóval később, valamikor, évek múlva, majd eleinte úgy hívtam, hogy saját felfogásom szerinti felsőbb erő, és majd évek múlva elkezdtem Istennek hívni.
Ez azért fontos most, amit mondtál, mert pont egy előző beszélgetésben azt próbáltuk megfejteni, hogy mi ez a felsőbb erő, ez elég-e, hogyha csak valami spirituális dolog, most ez akárminek nevezhetjük, vagy pedig kell egy Isten. És végül is csak oda jutottunk, hogy hát valahol az a megoldás, tehát hogy szépen lassan valaki, mindenki oda fog kiukadni, hogy ez Isten, és Istennek nevezem.
Nem tudom. Azt nem tudom megmondani, hogy mindenki egy valakiért, egy valamiről tudok mondani, tudok biztosat mondani, a saját magam. Tehát én ahogy azelőtt kerültem a felelősségvállalást, ezek voltak a tipikus, hogy hát mindenki iszik, hát senki nem külön nálam. Na, ezek voltak azok, amiket föl kellett váltanom az egyes szám első személyre. Hogy nem fontos, hogy mindenki iszik. Az a fontos, hogy én hogy érzem magam, és rám hogy hat. Na, ez változott meg, hogy most már sokkal élhetőbbnek tartom az életemet úgy, hogy nem próbálok meg foglalkozni azzal, hogy mindenki eljut-e oda. De én eljutottam oda, és ez nekem most jó. Tehát 24 órában gondolkodva a mai napom több, gazdagabb ezzel az élménnyel, mint a tegnapi. És a tegnapi gazdagabb volt, mint a tegnap előtti. És egészen más jelent nekem az a szó Isten ma, mint amit jelentett ezelőtt 9-10 évvel. Én egy tipikus szocialista melós családban nőttem fel. Én semmilyen, tehát engem nem tiltottak a vallástól, nem tiltottak semmifajta spirituális élménytől, egyszerűen nem foglalkoztak vele. Tehát nem volt helye, nem volt jelentősége az életünkben ennek. Igazság szerint én ma ezért hálás vagyok, mert látok küzdelmeket körülöttem, hogy van, aki kapott istenképet, és ezt előbb le kellett bontania, hogy felépítsen egy olyat, amire tud támaszkodni. Én ilyet nem kaptam, én nekem egy, volt egy képem, hogy ez mi, volt egy, úgymond a régi rendszerbe tanítottak szerint, például volt egy ilyen, hogy van egy ilyen mesekönyv, ami a Biblia, tehát, hogy ez nagyjából ennyi volt körülbelül. Meg hogy öreg nénik, akiknek már nincs hova mennie, mert családjuk nincsen, azok, akik járnak templomba, tehát ennyi volt a képem. Tehát, hogy az, hogy vallás meg hit, hogy ezek között baromi nagy különbség van, és hogy mi mit jelent, azt én nem tudtam megkülönböztetni. Nekem előbb lett egy kapcsolatom valakivel, és utána kezdtem el megtalálni hozzá azokat a neveket, azokat a megnevezéseket, azokat a azt a kapcsolatot, amit utána később én
nevén tudsz nevezni.
Így van, és így van.
És hogyha még azt érintjük, hogy mostanra, mert minden ember ugye társas lény, hogy a párkapcsolati vonalon sikerült ezt helyrehoznod, vagy sikerült megélned ugyanazokat az örömeket?
Az a csodálatos ebben a 12 lépéses programban, hogy habár én az először, amikor betettem a lábam a közösségbe, ott voltak olyan gondolataim, hogy hát majd, ha rendbe hozom magam, akkor idő után már én élhetem az életemet anélkül, hogy ebben foglalkoznék. Hogy csak addig kell ide járnom, míg rendben nem rakom az életemet, stb. És menet közben azért szép lassan ez egy ilyen epizód volt az életemben, és aztán tudni kell róla, hogy ez a hölgy, aki nekem fontos momentum volt a kihúzanodásomban, később egy 2 év múlva elköszönt tőlem, és azt mondta, hogy most már váljunk szét, mert ezt ő nem bírja, és én akkor már 2 éve nem ittam. Egyszerűen azért, mert nem elég energiát fektettem én abba, hogy felépüljek. Bár már tényleg erős volt a józanodásom, egy ilyen érzelmi mélypontot is megéltem, és akkor jöttem rá arra, hogy kell foglalkozni sokkal jobban, sokkal inkább ebből a felépüléssel, önmagammal, és akkor kezdett el ez a dolog nem epizód lenni az életemben, hanem azt hiszem, hogy most arra életmóddá vált. Ugyanannyira szükségem van arra, hogy ebben foglalkozzak, a lelkiséggel foglalkozzak. Szó szerint így van a nagykönyvben leírva, hogy a betegségünk felfüggesztése csak átmeneti állapot. Ennek feltétele a lelkiség ápolása, hogy ez nekem megmaradjon, ami ma van. És ez egy folyamat. Válaszolva a kérdésre, visszakanyarodva, nincs ma párkapcsolatom, közben voltak próbálkozásaim, és ezek szintén részei a felépülésemnek, hogy minden, de mindent azt figyeltem meg, azt vettem észre, hogy amit én ital hatása alatt éltem meg, tehát a párkapcsolati létet is, mint ahogy hozzátartozom halálát, vizsgákat, érzelmi terheket okozó az életet, úgymond, azt újra meg újra meg kell élnem józanon, hogy felépülhessek belőle, hogy jó döntéseket, vagy egyre jobb és jobb döntéseket tudjak hozni. Tehát ez egy folyamat az életemben. Úgyhogy pillanatnyilag ott tartok, hogy jelenleg nem élek párkapcsolatban, dolgozok érte.
Hát köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy ez egy olyan mély beszélgetés volt, amiért én csak hálás tudok lenni, és tényleg szerintem a hallgatók nagy része is. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
A hallgatóknak is megköszönöm a figyelmet, a Boldog Józanodók mai adását hallották, amely az Anonim Alkoholisták tagjainak közreműködésével készült. A műsormunkatárs az Entei László, mikrofonnál Juhász Violettát hallották.
Pírádió. A mentőálló.